Szentkúti utitás. Kedves hallgatóink! A Mátra Verebély Szentkúti kegyhely adását hallják a Mária Rádióban. A havonta jelentkező műsorban nemzeti kegyhelyünkről hallhatnak híreket, érdekességeket, tanításokat. Szeretettel köszöntik Önöket a műsorvezetők, Szalai Boglárka
és Fürjes Panka. Mai műsorunkban hallhatnak Szent Menyhért és Szent István kassai vértanunkról, akiknek erekéje a szabadtéri oltárban van elhelyezve Szentkúton.
Műsorunk második részében pedig beszámolunk a mártonnapi jótékonysági vacsoráról, amelyet az aleppói keresztények megsegítésére rendeztek.
Tartsanak velünk!
Miért bezárta be magát, két világ be nem fogadhat, Isten ember. Benne alig az hétünk, mely világ bűneit törni, s hím megmarad sértetlen.
Szent Menyhért és Szent István kassai vértanunk erekéjét is elhelyezték Szentkúton a szabadtéri oltárban. Gradec Menyhért 1584-ben Sziléziában született, lengyel családban. Jezsuita szerzetes volt, 1618-ban osztották be tábori lelkésznek a kassai hely őrség német és különféle szláv anyanyelvű katonái mellé. Pongrácz István 1582-ben született az erdélyi Alvincen. Jezsuita szerzetes lett, Kassára őt is 1618-ban küldték a magyar ajkú katonák és a csekély számú katolikus hívek lelkipásztorának. Amikor Rákóczi hajdúi 1619. szeptember 3-án Kassa városának falai alá érkeztek, a császári főkapitány kevés katonájával kilátástalannak látta a harcot. Másnap létrejött a szerződés a város átadásáról, melynek az volt a kikötése, hogy senkinek, se katolikus híveknek, se papoknak ne essék bántódása. Szeptember 5-én bevonultak a hajduk a városba, és tüstén felrúgták a megállapodást. A jezsuita szerzeteseket két napi éhesztetéssel próbálták meg hittagadásra bírni. A sikertelen kísérlet után, 7-én, éjféltálban rájuk törtek, és válogatott kínzások után Menyhértet és egy társát, Márkot lefejezték. István pedig halottnak vélve egy közeli szentgödörbe vetették, s mellé dobták a másik két vértanú testét is. István atya 20 órás haláltusa után halt meg. Nem sokkal ezután Betlen fejedelem egy alkalommal Pálffy Katalin táncra kérte föl, ő azonban csak azzal a föltétellel volt hajlandó erre, ha kiadatja neki a 3 pap holttestét. A hitéről meg nem feledkező asszony piros sejembe burkoltatta a drága erekéket, amelyek 1635-ben a nagyszombati Clarissa zárda templomába, majd később a jezsuitákhoz kerültek. Boldoggá avatásuk eljárását még 1628-ban indította el Pázmány bíboros, de végül csak sokkal később 1905-ben avatták őket boldoggá. Szent II. János Pál pápa szlovákiai látogatása alkalmával 1995. júliusában pedig szentté avatta őket. A szabadtéri oltárban elhelyezett erekét Orosz János nagyszombati érsek közbenjárására a nagyszombati jezsuita atyáktól kapta a kegyhely.
Kérünk Istenünk, segítsen minket szent vértanúid, Márk, István és Menyhért könyörgése, hogy akiknek győzelmével dicsőítünk téged, azoknak hitbeli álhatatosságát kövessük. Szentkúti utitás. Hírek, érdekességek, tanítások a Mátra Verebé Szentkúti kegyhelyről.
Ma, december 10-én kiállítás nyílt a Ferences Galériában Fejes Antal és Palkó Julián Ferences testvérek szentkúti fotóiból, illetve a katolikus szeretett szolgálat Jászberényi otthonának szerzetes öltözék gyűjteményéből.
A Szentkút újság legújabb számát a december 18-ai Újemberben megtalálják majd.
Eljött Krisztus, hogy békét hirdessen nektek, mottóval a tavalyi évhez hasonlóan idén is várják december 23-ától 27-ig a magányosok karácsonyára azokat, akik otthonukban egyedül ünnepelnék a karácsonyt. Jelentkezni, szállást foglalni a recepción. A 0632 418 a 029-es telefonszámon lehet.
A következő év programjaiból. Egyedülálló társkereső fiatalok számára lesz lelki gyakorlat február 10-től 12-ig.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel február 17 és 19-e között ismét megrendezik majd a gyermekekre várók lelki gyakorlatát.
Karácsonyi időszak liturgikus programjai Szentkúton. December 24-én este 19:30-kor zsolozsmával és karácsonyi körmenettel hirdetik meg az ünnepet, éjfélkor pedig szentmise lesz.
December 25-én és 26-án 9 és 11 órakor lesznek szentmisék.
Karácsony 8-adában minden nap reggel 4:08-kor lesz szentmise.
Szilveszter napján délután 5 órakor, illetve éjfélkor is lesz szentmise.
Új év napján, Szuzanya Istenanyasága ünnepén reggel 9 és 11 órakor lesznek szentmisék.
Vízkereszt napján 11 órakor lesz az ünnepi szentmise és vízszentelés, illetve délután 17:30-kor is lesz szentmise.
Vasárnap és ünnepnapokon a szentmisék 9 és 11 órakor kezdődnek a kegyhelyen. A Szent Jónás elvégzésére is van lehetőség reggel 8:30-tól. A nyár elmúltával is szeretettel várnak minden zarándokot a nemzeti kegyhelyen a ferences testvérek.
Szentkút különleges természeti atmoszférája igazi lelki és testi feltöltődést ígér. A nemzeti kegyhely új létesítményei lehetővé teszik, hogy szeretteiknek ajándékutalványt vásároljanak karácsonyra. Az ajándékutalvány tartalma 2 nap, 1 éjszaka teljes ellátása 2 fő részére. Ára 15 000 forint, és természetesen több éjszakára is igényelhető. Felhasználható 2017 előre egyeztetett időpontjaira. Információért és utalványrendeléshez írjanak az info@szentkut.hu címre.
Szentkúti utitás. Hírek, érdekességek, tanítások a Mátra Verebé Szentkúti kegyhelyről. Jótékonysági vacsorát rendeztek a szentkúti ferencesek a szíriai Aleppó keresztényeinek megsegítésére Szent Márton ünnepéhez kapcsolódóan. A szervezőkkel, a résztvevőkkel és az est előadójával beszélgetések hangzottak el november 22-én a Katolikus Rádióban, a Világ Egyház című műsorban. A szerdahelyi csongor által készített interjúk a Katolikus Rádió engedélyével hangzanak el műsorunkban.
Velünk vannak. Világegyház.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi csongor vagyok, a közel-keleti, közelebbről az aleppói keresztényekkel ismerkedünk meg a Világegyház mai adásában, mégpedig egy jótékonysági vacsora keretében, Szent Márton nap alkalmából. A szentkúti ferencesek rendezték ezt a jótékonysági vacsorát a kegyhelyen. Egy libanoni édesapától és erdélyi székely édesanyától származó fiatalember, Youssef Fakhouri tartott előadást a vacsora résztvevőinek, utána vele beszélgettem, illetve a vacsorán résztvevők közül néhány embert megszólítottam. A nuncius üzenetével és vesperással kezdődött a kegyhelyen a jótékonysági esemény. A vesperás elimádkozása után körmenetben a szabadtéri oltárhoz vonult a vagy 200 résztvevő, ahol egy szép, az üldözött keresztényekért szóló imádságot olvasott fel Pap Tihamér ferences atya.
Irgalmas mennyei atyánk, te elküldett szent lelkedet az apostolokra, amikor a legnagyobb reménytelenségben és rettegésben voltak. Te évszázadokon át küldett szent lelkedet az üldöztetésektől sújtott egyházra, hogy irgalmas szereteted által megszűnjön a hatalmaskodók uralkodása a kiszolgáltatott emberek fölött. Te ma is küldöd a szent lelket minden üldözött keresztény testvérünkhöz, hogy reményt és hitet öntsél a szívükbe. Ezért bizalommal könyörgünk most hozzád, mennyei atyánk, az irgalmasság évében. Tekints le irgalmasan az üldöztetéseket, megpróbáltatásokat elszenvedő családokra, akik ma keresztény hitükhöz való hűségükről mutatnak példát az egész világnak, hogy továbbra is beléd vessék bizalmukat egyedül tőled, és az imádság erejétől várják az égi csodát, hogy végre megszűnjék az üldözések, bántalmazások, félelmek és háborúk. Add meg nekik a boldog hazatérést és a kegyelmet, hogy a béke legyen otthonaikban.
Az előadóval beszélgetek.
A nevem Fakhouri Youssef, magyarra fordítva Fazekas Józsefet jelent. Az apám libanoni, dél-libanoni görög-katolikus családból származik, és az anyukám erdélyi magyar. Libanonban is nőttem föl, meg Magyarországon is. Magyarországon jártam óvodába, meg gimnáziumba. Libanonban jártam általános iskolába, és tudni kell azt, hogy az én apai családom menekülésre kényszerült 1985 áprilisában, amikor a polgárháború idején az iszlamisták helyben átvették a hatalmat, és a keresztényeknek megparancsolták, hogy hagyják el a várost, a települést, és hát menekülésre kényszerült a családom, és a polgárháború vége után 92-ben, azaz 7 év távol maradás után a nagyszüleim visszatértek, apám is visszatért, és az egész család, tehát az anyukám, én meg a húgom is mentünk Libanonba 94-be, és ott jártam katolikus iskolába, ahol az osztálytársak fele muszlim volt. És azon döbbentem meg 2002-ben, mikor itt jártam, itt kezdtem gimnáziumba járni, Magyarországon, Tatabányán, azon döbbentem meg, hogy nem tudják azt, hogy vannak keresztények a közel-keleten, és ha ezt nem tudják, akkor nyilván azt se tudják, hogy őket néha-néha üldözik, és ezen szeretnék változtatni.
családodról még kérdeznélek, hol ismerkedtek meg a szüleid, és hol a hazád?
A szüleim Kolozsváron ismerkedtek meg az egyetemen, és nekem hazám Libanon és Magyarország, de inkább Magyarország, mert itt sokkal többet éltem, és Libanonnak úgy gondolom, hogy nagyon szép ország és szép hely, de szívesebben élek Magyarországon, és úgy gondolom, hogy Magyarországnak sokkal több a vesztenivalója a jövőben, és ezért fontos, hogy az embereket felébresszük a politikai iszlám veszélyeire, hogy tudják mi az, tudják a különbséget tenni a vallások között, és a politikai iszlámot megérteni, azért, hogy megértsék, hogy az iszlám állam, meg Törökország, meg Szaúd-Arábia, meg egyéb országokban és egyéb mozgalmak esetében miért teszik azt, amit tesznek. Nyugat-Európában már több 10 millió muszlim él egyelőre kisebbségekben, de ez a helyzet változhat az elkövetkező években, évtizedben.
Nagyon tetszett az előadásodban az a kitételed, hogy mi azért vagyunk együtt, hogy a keresztényekért tegyünk, és nem a muszlimok ellen.
Ezt azért emeltem ki, mert szerintem fontos kiemelni azt, hogy mindig hatékonyabb, ha rövid távon nem is olyan látványos, de hosszabb távon mindig jobb, hogyha valamiért, valakikért küzdünk, és nem valaki ellen. Mert a kereszténységben, tehát hogyha valaki tényleg komolyan gondolja a kereszténységet, akkor az ellenfelet a jóval kell legyőzni, és nem önző érdekből kell sikert aratni, vagy bosszúból.
Hogyan tájékozódsz, honnan szerzed az ismereteidet, és mennyire könnyű eligazodni abban a bőségben, amelyet az internet kínált?
Ez abból a szempontból könnyű, hogy a katolicizmusban van egy központosított hierarchia, és ezáltal a felelősség is centralizált. Ezáltal azok a honlapok, amit katolikus szerzetesek, katolikus újságírók szerkesztenek, azokat a híreket többször átnézik, és az igaz híreket közlik. Ezzel szemben az úgynevezett szabad protestáns kisegyházak, mozgalmak, azok, amelyek megengednek maguknak olyan információk közzétételét, ami nem mindig igazolt, ami nem mindig van megerősítve. Másik az, hogy tudni kell tehát meg kell ismerni a helyi forrásokat. Nekem vannak kapcsolataim a Közel-Kelettel, ott laktam 8 évet, az ottani papok volt osztálytársak, ismernek papokat, ismerősöket Szíriába, akik helyben az információkat közlik, felrakják a Facebookra képeket, videókat, és ezeket kívánom én megosztani a nyugatiakkal.
Mivel foglalkozol, és hol végezted az egyetemet, hogyha már elvégezted?
A Külkeren végeztem a nemzetközi gazdálkodás alapszakot, a Miskolcon a mesterszakot, Multiknál dolgozom, mint pénzügyes.
Kinek kell drukkolni, azon kívül, hogy a béke ügyének kell drukkolni? Hogyan gondolod, hogy ennek valamikor is vége lesz?
A nyugat azt gondolja, hogy a maga fajta liberális demokráciáját akadályok nélkül tudja terjeszteni bárhol a világon. Ebben nagyon téved. Magyarországon 20 év úgymond nyugatias típusú demokrácia megbukott, és utána jött az Orbán kormány, ami egy keménykezű kormányzatot, központosított államot vezetett be. Na most, ha a keresztény Magyarországon nem működik az a demokrácia, ami Dániában működik, akkor Szíriában, meg a Közel-Keleten egyáltalán nem fog működni, mert a tekintélytisztelet, a tradíciók sokkal erősebbek és másabbak, mint Európa. És a nyugat szerintem ezt szándékosan nem akarja felfogni, és terjeszti a káoszt annak érdekében, hogy Izrael környékén ne legyen olyan állam, amely képes lenne Izraelnek fenyegetettséget jelenteni. Szíriában az Assad egy diktátor, kétségkívül, viszont ha azt nézzük, hogy Irakban 2003-ban még 5% volt a keresztények aránya, és most már 0,5 alatt van, akkor mondjuk azt, hogy semmi értelme az amerikaiak demokráciájának, hogyha az lesz az eredménye, hogy a keresztények eltűnnek a szülőföldjükről, azokról a földekről, ahol a kereszténység már 2000 éve ott van. És ez többet ér bármely emberi jogoknál, vagy nem tudom minél. Az Assad kormány az, amit a lakosság relatíve többsége támogat, keresztények, a leuiták, drúzok és a szunnitáknak is egy jelentős része támogatja az Assad kormányt, és a szunniták egy jelentős része harcol a szír hadseregben a mai napig, és a nyugati sajtó erről nem hajlandó tudomást venni. Úgyhogy ha a keresztényekről nem is akarnak szót ejteni, de legalább szóvá tehették azt, hogy az Assad kormány az egyetlen, aki képes összefogni Szíriát és egy betartani az országot és a rendet, és képes előmozdítani az ország fejlődését. Nos, ez Törökországnak, meg Szaúd-Arábiának, meg Izraelnek, meg sok más embernek nyilván nem az érdeke, de ettől függetlenül ő kell maradjon, mert rövid és középtávon ő a lehető legjobb megoldás.
Ferenc pápa mondta valamelyik útjáról visszatérve a repülőgépen újságíróknak válaszolva ezzel kapcsolatban, hogy mit ért el a nyugat. Líbiában volt egy Kadafi, azt eltették lából, és most van 20 Kadafi. Hát valami hasonló a helyzet Irakban, Szíriában, mindenhol. Tehát a nyugat tényleg nem tudja átvinni a saját értékeit a Közel-Keletre, az arab tavasz ezt megmutatta.
Na most az, hogy az értékeket átvinni, ez csak duma. A nyugati érdek az az, hogy az arab világot teljes mértékben destabilizálja. Tehát senkit nem érdekel az, hogy most van demokrácia, vagy nincs demokrácia, hogyha gazdaságilag, anyagilag fenyegetettséget jelentenek ezek a feltörekvő országok a növekvő demográfiájukkal, akkor az ott káoszt kell teremteni, és erről van szó. Tehát egyébként Ferenc pápának pedig nagyon hálásak vagyunk, amiért 2013. szeptemberében imád hirdetett Szíriáért, és az amerikaiak akkor bombáztak volna, de
meghátráltak, hál' Istennek.
Meghátráltak, de ekkor benne volt az is, hogy Oroszország a tengeri flottáját oda rendelte a földközi tengerbe, úgyhogy tehát nem csak Ferenc pápa, de Ferenc pápától nagyon szép volt az a gesztus.
Apropó Oroszország, hogy értékeled Oroszország szerepét?
Oroszország szerepe abszolút pozitív, Putyin hozzáállása példaértékű, és az, hogy az oroszok csak akkor avatkoznak be, amikor a szír kormány hivatalosan megkéri őket. Ez egy nagyon szép gesztus szemben az amerikaiakkal, akik azt hiszik, hogy bármikor, bárhova bevetetik a hadsereget, kényük szerint. Tehát Oroszország ehhez képest egy nagyon szép üzenetet ad a Közel-Kelet felé. Nem véletlen az, hogy Egyiptom az egyik legnagyobb USA szövetséges a Közel-Keleten 2013 óta átlépett Oroszország szövetségi rendszerébe. Továbbá, ami nagyon fontos, az az, hogy az orosz ortodox egyház már 2011 óta tart jótékonysági rendezvényeket, gyűjtéseket a templomba a szíriai keresztényeknek, és hát ott helybe, Szíriába kell segíteni a menekülteken, és mert hogy ott van a legtöbb menekült létszámban, és ezt az oroszok csinálják egyedül egyelőre, úgyhogy most már Magyarországon is ezt el kell kezdeni, és nem csak a ferencesek, hanem a jezsuiták, a szaléziak, az egyházmegyéknek kell legyenek testvér kapcsolatai egyházmegyékkel, a településeknek, tehát Franciaországban is elkezdték, hogy az adott települések és testvérvárosi kapcsolatot kötnek.
Második alkalommal rendezett jótékonysági vacsorát a Szentkúti Ferences közösség. Tavaly a kárpátaljai ferences misszió érdekében gyűjtöttek, most meg az aleppói keresztények számára. Nagy bátorság volt, azt mondta az előadó, hogy nem vett még sose ilyenen részt, tehát úttörő ebben a tekintetben is Szentkút. Kálmán Pellegrin, a Mátra Verebélyi Szentkúti kegyhely igazgatója válaszol.
Nyilván egy kegyhelyen nagyon nehéz azt megtalálni, hogy a karitatív tevékenységet hogyan bontakoztassuk ki. Ennek az egyik próbálkozása a Szent Márton napi jótékonysági vacsora, amikor az ismerőseinket, egyébként is jótevőinket, segítőinket hívjuk meg arra, hogy ne csak nekünk segítsenek, hanem hogy a kegyhely mint egy ki tudja terjeszteni azt az itt rejlő jóságot, ami az itteni emberekben van. És ezért is érezve át azt a felelősséget, hogy rendtársaink háborús vidékeken küzdenek az életért, ezért is gondoltuk azt az itteni helyi közösséggel, hogy most az aleppói keresztényeket szeretnénk segíteni.
Megvan az a kapcsolat, ami révén biztosan jó kézbe kerül az innen küldött adomány?
Ugye a Szentföldi kusztódiának Várnai Jakab rendtársunk volt a vizitátora. Eleve őt kérdeztük arról, hogy hova kell a segítség, és ő lesz az, akinek a közvetítésével majd el tudjuk juttatni az adományokat, és amelyeket nem csak a vacsora jegyekből származnak, hanem sokan vannak, akik más egyéb úton is eljutatták az adományaikat erre a célra.
Honnan jöttek a résztvevők? Gondolom nem mindenkit ismer személyesen, de hát volt valami egy 80 ember legalább itt a vacsorán, vagy 100.
A résztvevőknek a többsége helyi lakos, és ezért is szoktam hangsúlyozni azt, hogy tavaly is 800 ezer forintot adtak össze Kárpátalja számára a Nógrádi, a Szentkút környéki emberek. És akik még érkeztek, ahogy körbenézek Budapestről, Vácról, igen, ők azok, akik utat is megtettek azért, hogy segíthessenek.
A akpasaréti plébániáról is érkezett három fiatal ember, korábban Pellegrin atyának a hittanosai voltak. Szabad a nevedet?
Komlósi Csaba.
Miért jöttél?
Kaptunk egy meghívást, hogy az Aleppóban élő keresztényekért fognak egy jótékonysági vacsorát szervezni, és ennek nagy örömmel tettünk eleget. Hát én igyekszem azért nyomon követni az ottani eseményeket, és ugye elég szomorúan tapasztalja az ember, hogy mik történnek ott, és hát szeretnék nekik segíteni, hogy akik ott maradtak, azok az életüket ugyanúgy, vagy hát megközelítőleg hasonló módon tudják tovább is élni, bár az itt látottak alapján ez eléggé nehéz.
Még tőled is két mondatot szeretnék.
Gergely Mihály vagyok.
Orvos vagy.
Igen.
Megérte eljönni?
Hát én nagyon örülök, hogy itt lehettem. Minden szempontból fontos, hogy ebből a keresztény emberként az ember minél több hiteles információhoz hozzájusson, ami ott történik Szíriában, a szíriai keresztényekkel, közel-keleti kereszténységgel, és hát megrázó. Bár azt gondoljuk, hogy sok mindent tudunk, de azt hiszem, hogy egy nagyon hiteles ember mesélt arról, ami ott valójában történik, és sokszor a hírekből ezt nehéz leszűrni, hogy pontosan mi is történik ott valójában. Keresztény üldözésről, keresztények ottani életéről. Én megmondom őszintén, nekem olyan érzésem volt, hogy lényegében ott napjainkban történik a kereszténységnek a teljes létének megszűnése és eltűnése egy két évezred után. Itt most jutottunk el oda, hogy ezt a kultúrát, a keresztény gyökereket onnan elvesztjük, és ugyanakkor meg nagyon reménykeltő, hogy azt láttam ebben az előadásban, hogy mégiscsak vannak elképesztően kitartó és nagyon hitükhöz ragaszkodó és nagyon példamutató emberek, akik ott szó szerint életveszélyben is gyakorolják a mindennapokban a hitüket, közösséget alkotnak, és ezt megélik. Azt hiszem, hogy ez az nagy erő nekünk.
És hát akikért érdemes imádkozni, és esetleg anyagi áldozattal is segíteni őket.
Egyetértek vele, igen.
A jótékonysági vacsorára, amely az aleppói üldözött keresztények megsegítése érdekében szerveződött itt Szentkúton, az egyik résztvevő Vácról érkezett. Szabad a nevét?
Dr. Gyurcsány Csaba vagyok.
Honnan tudott róla, hogy van ez a jótékonysági vacsora?
A Magyar Kuri honlapján olvastam, és akkor rögtön telefonáltam, és bejelentkeztünk.
Milyen volt az előadás, és milyen gondolatokat indított el önben?
Szenzációs volt az előadás, és megrázó is természetesen. És az emberben valóban az a gondolat támad, hogy ott kell segíteni őket, és nem Európában, hiszen ezek az emberek menekültek lesznek Európában, és vagy migránsok, de sohasem fogják otthon érezni magukat. Ott kell segíteni őket, ahol vannak.
Helyben, igen, és ennek a módját kell megtalálni. Köszönöm szépen. Tihamér atya az egyik házigazdája ennek a jótékonysági vacsorának. A ferencesek különösen érzékenyek a Szentföld területére, és hát Szíria is ez a terület, amely most oly sok szenvedésen megy át, a Szentföld része.
Hát mindenképpen tisztelet az ottani testvéreknek, akik kitartanak, és saját sorsukban is vállalják azt a helyzetet, ami ott kialakult, és a életveszélyt, üldöztetés, szegénységet, és ugyanakkor pedig szolgálnak. Talán kicsit párhuzamba hozhatók a mi magyar vértanú ferenceseinkkel, akik hasonló helyzetben kitartottak, és az életüket áldozták. Most ott biztos, hogy ez az áldozat, ami világszerte a keresztényekre hárul, ez egy nagy-nagy megújulásnak a forrása, hiszen ősi mondás, hogy a keresztények vér, a kereszténység magvetője. A nehéz helyzetben mindig sokkal inkább kijön az emberből az a jó, ami benne rejlik, és amit kényelmesebb helyzetben kevésbé hajlandó fölvállalni, vagy kevésbé tudatosul, hogy ezzel ő szolgálhat.
Szerető anyánk, Szűz Mária, egek gyönyörű tiszta hangja, légy az elesettekkel, légy számunkra segítő kéz és reménység. Légy a gyengékkel, légy számukra ölelő kar és menedék. Légy a betegekkel, légy nekik balzsam és gyógyulás. légy az éhezőkkel, légy számukra kenyér és víz. Szerető anyánk, Szűz Mária, kihatalmas, kegyes és bőkezű vagy, légy a kitaszítottakkal, légy számukra az otthon és a haza, légy a menekültekkel, légy nekik fény és útmutatás, légy a keleten élő testvéreinkkel, légy nekik védőbástya, légy számukra a túlélés. Szerető anyánk, Szűz Mária, hozzád fordulunk, aki megszánsz, meghallgatsz, és válaszolsz könyörgésünkre, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Köszönöm a hallgatók figyelmét a Mátraverebély Szentkúti Ferencesek által a kegyhelyen rendezett Szent Mártonnapi jótékonysági vacsorán vettünk részt, és hallgattuk meg az aleppói keresztényekről szóló hiteles beszámolót. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Szerdahelyi Csongor által készített interjúk a Katolikus Rádió engedélyével hangzanak el műsorunkban. A kegyhellyel kapcsolatos információkat megtalálják a www.szentkút.hu honlapon. Szállásfoglalással és programszervezéssel kapcsolatban érdeklődhetnek az info@szentkut.hu e-mail címen, vagy a 0620 458 78-as telefonszámon.
Nemzeti Kegyhelyünk műsorát hallhatták Szentkúti útitárs címmel. Várjuk Önöket ismét január 7-én szombaton este 8:45-től. Búcsúznak a műsorvezetők Fürjes Panka
és Szalai Boglárka.